Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 499. számú dicséretünknek fogjuk énekelni az első három versét. A 499. dicséretünk első három versét énekeljük. Megújult testtel és erővel. Testtel és erővel, fölébredvén az álomból, nyugodt szívvel, felemelt fővel, felkelvén csendes ágyamból. Életnek óra hozzád térek, magasztalom jó volt odat, minden jót ismét tőled kérek, kérem újra áldásodat, mint a feljövő nap világa, előzi az éjhomályát, kegyelmednek világossága, az igazságnak fáklyáját, sötét elmémben jobban gyújtsa, hogy ha jónak ismerete, határid bennem messzebb nyújtsa, s az igazság szeretete. Engedd, hogy naptanap futása, soha meg nem állapodik, s bár felhő jönni a útjába, testvéreim, hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak tanítását hallgatjuk a következő percekben. Hitvallásunk 40. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Battonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések és feleletek a 6. parancsolat magyarázatát adják, amely így szól: ne ölj!
Mit kíván Isten a 6. parancsolatban? Azt, hogy fele barátomat sem gondolatban, sem szóval, vagy a magam viseletével, annál kevésbé tettel, akár közvetlenül, akár mások által, gyalázattal ne illessem, ne gyűlöljem, ne sértsem meg, vagy meg ne öljem, hanem minden bosszú vágyat írtsa ki magamból, saját magamba se tegyek kárt, se vakmerően ne rohanjak veszedelembe. Ezért viseli a világi felsőbbség a fegyveres hatalmat is, hogy a gyilkosságot megakadályozza. De hát nem csupán a gyilkosság megtiltásáról van-e szó ebben a parancsolatban? A gyilkosság megtiltása által azonban arra is tanít Isten bennünket, hogy ő a gyilkosságnak még a gyökerét, úgy mint az irigységet, haragot, gyűlöletet, bosszúvágyat is gyűlöli, és mindezt már titokban való gyilkosságnak tekinti. De elége az, ha fele barátunkat az említett módon meg nem öljük. nem elég, mert amikor Isten az irítséget, gyűlöletet és haragot kárhoztatja, ezzel már azt kívánja, hogy szeressük fele barátunkat, mint magunkat, iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel, könyörületességgel és szívességgel viseltessünk, kárát tőlünk telhetőleg elhárítsuk, és még ellenségeinkkel is jót tegyünk.
Isten igéje a 139. Zsoltárból szól hozzánk. Ezt a Zsoltárt olvasom, tehát a 139. Zsoltárt. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. A holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem én gyűlölőidet, Uram, ne utáljam én támadóidat. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg engem, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Isten áldó szeretete teljesedjen ki rajtunk, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, miközben hálát adunk neked azért, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy a te akaratod, jó tetszésed nélkül nem újulhattunk volna meg, és nem lehetnénk itt. És mielőtt önmagunkat dicsérnénk azért, mert nem felejtettünk el téged, azért, mert összeszedtük magunkat, mert eljöttünk, hadd dicsőítsünk téged, az egyedül szent és igaz Istent, aki mindenütt jelen való vagy, mindenható vagy és minden tudó vagy, aki elvégezted azt, hogy ezen a mai napon életünk legyen, aki megerősítettél, megújítottál bennünket, és előhoztál bennünket álmunkból, készítettél arra, hogy hozzád jöjjünk. Megköszönjük ezért neked azt, hogy itt lehetünk. És megköszönjük azt is, hogy azért hívsz újra és újra magadhoz, és azért indítasz bennünket útnak, mert üzeneted és terved van velünk. Köszönjük, hogy te nem mondtál le a mi életünkről, hanem keresel bennünket, hogy magadhoz szeressél, hogy megújítsál abban a szeretetben és szerelemben, amelyet olyan szépen vallottál meg a te fiatban, az Úr Jézus Krisztusban, a mi irányunkban. Kérünk, légy segítségül, hogy ne legyünk hálátlanok neked, azért a kibeszélhetetlen jóért, amit velünk teszel percről percre. Sőt, inkább hadd induljon föl a mi szívünk arra, hogy viszont szeressünk téged, úgy, ahogyan te is szerettél és szeretsz bennünket. Kérünk, taníts meg bennünket arra, hogy miként szerethetünk téged. Taníts bennünket a helyes Isten tiszteletre, és taníts bennünket az igaz életre, amelyben te örömödet leled. Légy segítségül, hogy amiben megítélsz, abban készek legyünk elfogadni a te ítéletedet. És amiben jobbra tanítasz, abban készek legyünk engedni mindenek előtte neked. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kérésünket, ha szívből kiáltunk te hozzád, és megcselekszed velünk azt, ami jó. Köszönjük, hogy megvigasztalsz és megerősítesz. Köszönjük, hogy letörlöd szemünkről a könnyet. Köszönjük te neked azt, hogy megújítasz szereteteddel. Kérünk, ebben a csodában részesíts most is bennünket, kit-kit szüksége szerint. Amen. Az ige hirdetés hallgatására énekkel készüljünk, a 238. dicséretünket kikeresvén. A 238. dicséretünknek az első, a 6. és a 8. versét fogjuk énekelni. Tehát az első, 6. és 8. verseket, az első vers így kezdődik, Teremtő Istenünk, édes Atyánk nékünk.
Istenünk, édes Atyánk nékünk, hatalmas vagy, irgalmad nagy, ínségemben, szükségemben, kérlek engem ne hagy. Azért, ó Jézusom, legbölcsebb orvosom, siess, siess én lelkemnek, segítője légy testemnek, megeped szívemnek. Szentlélek Istenünk, vigasztaló Úrunk, bátoríts meg, oltalmazd meg, még az hitben, szerelmedben, minden jókkal áldj meg.
Isten igéje az olvasott Zsoltárból szól hozzánk, a 139. Zsoltárból olvasom, a 19. verstől a 24. versig terjedő szakaszt. Bár megölnéd Istenem a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem én gyűlölőidet, Uram, ne utáljam én támadóidat, határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Kedves testvérek, már három vasárnap foglalkoztunk ezzel a Zsoltárral, és elmondtuk azt, hogy sajátos Zsoltár ez. Mondhatnánk úgy is, hogy a világ egyik legszebb költői alkotása, amely Isten természetéről szól nekünk, és tanítja nekünk azt, hogy milyen viszonyban kell nekünk ezzel az Istennel lennünk és maradnunk. Elmondtam azt, hogy Isten ihlette meg az írót, és Isten beszélteti őt tulajdonképpen arról, amit megvilágosított előtte. Amit elmond a Zsoltáros, az ennek megfelelően színtiszta és hamisítatlan igazság. Az elejétől a végéig. Beszámol nekünk arról, hogy milyen Isten önmagában és a világhoz való viszonyában. Akik Istenről szeretnének helyes gondolatokat a szívükbe ültetni, azaz tudni akarják azt, hogy kicsoda Isten valójában, azok nem kerülhetik ki ezt a Zsoltárt. Azoknak tudniuk kell, ismerniük kell azt, ami ebben a Zsoltárban kijelentetett számunkra, és szüntelen újra meg újra le is kell mérnünk ezen a Zsoltáron azt, hogy helyesen gondolkozunk-e még Istenről. Amit a Zsoltároson keresztül Isten felfed magáról, az egyszerre bennünket megrettent, de az Isten félő embereket meg is nyugtatja. Hiszen Isten elmondta nekünk azt, hogy ő mindentudó, mindenütt jelen való, és mindenható is. Ez megrettent bennünket, mert Isten olyan dolgokat fed föl magáról, amire úgy mondhatjuk, hogy soha nem is gondoltunk volna. Megértettük azt, hogy Isten jóval több annál, mint aminek mi őt feltételezzük. És ez egy rettentő dolog, az ember kétségbe esik, amikor rájön arra, hogy Isten nem csak a fele barátom, nem olyan, mint egy ember, hanem Isten sokkal hatalmasabb annál, mint aminek én őt képzeltem. Ugyanakkor megnyugtató is ez az igaz Isten félelemben élő embereknek, hiszen akik Istennel megfelelő kapcsolatban állnak, azoknak ezáltal hatalmas biztonság érzetük van, életükre és halálukra nézve, mert egyre jobban tudják azt, hogy ki az ő szövetségesük. Ki az, akit ők szeretnek, ki az, aki őket viszont szereti, és ki az, akire életüket építik. Amikor azonban a Zsoltár olvasásában a 19. vershez érünk, akkor azt gondolom, hogy csak kevés olyan ember van, akinek ne jutna eszébe az a gondolat, hogy na, ezt nem kellett volna. Na, ezt nem kellett volna itt hozzáírni ehhez a Zsoltárhoz. Hiszen egy hirtelen váltással a Zsoltáros valami érdekes dolgokról kezd el nekünk beszélni. De nem tehetjük meg, hogy a Zsoltárnak ezen részét levágjuk a Zsoltárról, hogy azt mondjuk róla, hogy ez bennünket nem érdekel. Nem tehetjük meg azt sem, hogyha az előzőeket elfogadtuk, most azt mondjuk, ezt már nem fogadjuk el. Mert akkor Isten kijelentését kérdőjeleznénk meg. Szeretném tehát, nem elkerülve a Zsoltárnak ezt a részét magyarázni a testvérek előtt, és úgy értetni és érteni együtt a testvérekkel, ahogyan ezt a súlyos részét ennek a Zsoltárnak értenünk lehet, kell és szabad. Nem szeretném azt, hogyha a testvérek úgy mennének el ma innen az Isten tiszteletre, hogy lehet, hogy ezt az Álmos már érti, de mi nem értjük. És azt sem szeretném, hogyha esetleg úgy indulnánk el a Zsoltár magyarázata után, hogy hát ha ilyenekre gondolt a Zsoltáros, amiket én el fogok mondani, akkor miért nem azt írta le? Jó lenne azt megértenünk, amit a Zsoltároson keresztül maga Isten akart nekünk kifejezni. Ehhez azonban azt kell mondjam, és azt kell kérjem a testvérektől, hogy legyünk Istennel szemben alázatosak. Isten ígéjét mindig azok értik meg, akiknek a szívében van alázat Istennel szemben, akik hagyják azt, hogy Isten más irányba vezesse őket, mint amerre ők az addigi ismereteik, elgondolásaik alapján menni szeretnének. Mert mi emberek olyanok vagyunk, hogy általában gondolunk valamit Istenről, és amit gondolunk Istenről, amit feltételezünk Istenről, amit hallani szeretnénk Istenről, mindent abba az elgondolásba akarunk belepasszírozni. És ami abban nem illő bele, azt a végén elengedjük, kidobjuk, nem beszélünk róla. Az igaz Isten félelem azonban azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy Isten vezessen bennünket. És ha Isten olyan dolgokat mond nekünk magáról, amit mi nem feltételezünk, amivel talán első blikre nem értünk egyet, akkor is Isten vezetésének engedünk. Mert Istennek, testvérei, mégiscsak úgy tetszett, hogy ez az ének, ez a zsoltár megszülessen. És hogy így szülessen meg, ahogy mi ezt olvassuk. És Istennek bármilyen furcsa, még az is tetszett, hogy ez a zsoltár bekerüljön a Szentírásba, és mi itt több ezer év elteltével olvassuk ezt a zsoltárt. Ha pedig ez így van, akkor a tévedhetetlen Isten, tévedhetetlen kijelentése az igazságot mondja el nekünk, és hogyha mi igaz Isten félők vagyunk, akkor meghajlunk ezelőtt az igazság előtt, sőt, a követői is leszünk és maradunk ennek az igazságnak. Lássuk legelőször is azt, testvérek, hogy mi a bajunk nekünk ezzel a résszel. Mi a baj ezzel a 19. verstől 24. versig terjedő szakasszal? Az az egyik alapvető emberi bajunk ebben, hogy Istennel kapcsolatosan erős kifejezések vannak benne, amelyeket mi nem szeretünk Isten nevével és jellemével összekapcsolni. Ugye a 19. versben így mondja a zsoltáros, hogy bárcsak megölnéd Istenem a bűnöst. És ez a kifejezés egy olyan kifejezés, amit mi nem szeretünk Istennel összekapcsolni, hogy ő megöljön bárkit is, és megölje a bűnösöket. Aztán, ahogy tovább olvasuk a verseket, olyan kifejezések vannak itt, amit nem várunk el egy igaz Isten félőtől. Ez is bajunk ezzel a zsoltárral, hogy hát nekünk van egy képünk az Isten félő emberről, de az nem feltétlen így néz ki az a kép, hogy ahogy ő írja, ne gyűlöljem egy gyűlölőidet, Uram, ne utáljam egy támadóidat, határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimmé lettek. Amit itt olvasunk, ezek a kifejezések, testvérek, ez mind idegen nekünk, és abban az általános Isten képbe, és az általános képbe, amit a keresztényekről alkotunk, nem fér bele. Ezért taszít bennünket a zsoltárnak ez a szakasza, és ezért mondanánk legszívesebben rá, hogy húzzuk át, vagy tegyük zárójelbe, vagy mondjuk azt, hogy ez csak az erős idegzetűeknek való, ezt a köznapi ember ne olvassa, ne tanulmányozza rá, nem vonatkozik. Az igaz Isten ismeret azonban, hadd mondjam újra, mindig azon alapszik, amit Isten önmagáról velünk megoszt. És hogyha Istenről akarunk információkat, akkor nekünk tulajdonképpen egyetlen egy lehetőségünk van. És ezt nekünk protestánsoknak különösképpen is komolyan kell vennünk. Ez az egyetlen jelentésünk az, hogy odafordulunk Isten kijelentéséhez. Mert a kijelentés a forrása és a formája is annak, ahogyan Isten önmagáról nekünk így hangzik, hogy Istennek vannak ellenségei. És Istennek, bármilyen szomorú ezt ki kell mondanunk, a Biblia szerint, maga Isten jelenti ezt ki, a látható világban maguk az emberek az ellenségei. Mi vagyunk Istennek az ellenségei. Miért vagyunk mi Isten ellenségei? Kérdezheti bárki. Azáltal lettek az emberek Isten ellenségei, hogy fellázadtak a teremtés rendje ellen. És Isten akarata helyett, az ember és az emberek a maguk gondolatainak a megvalósításába kezdtek. Mondhatnám úgy is modernül fogalmazva, hogy az Isten terveinek megvalósítása helyett az ember önmegvalósításba kezdett. Azt kezdte el megvalósítani, amit ő tartott jónak, helyesnek és igaznak. Ahelyett, hogy azt tette volna, amit Isten eléje adott. Hogy Isten ehhez hogyan viszonyul, azt rögtön megtaláljuk a Biblia első lapjain. És megértheti onnan minden ember. Azt írja le nekünk a bűnesetet követő történet, hogy Isten nem hagyta szó nélkül, hogy az ember az önmegvalósítás útjára lépett. Nem viselkedett ezzel szemben megengedően Isten. Azt is leírja nekünk a Biblia, hogy Isten nem viselkedett semlegesen ezzel kapcsolatban, hogy hát az ember csinálja azt, amit akar. És azt, hogy Isten egy határozott ítéletet hozott az ember felett, aki az ő imádata helyett az ön imádatba esett, és az Isten tervének megvalósítása helyett az ön megvalósítást választotta. Isten ítéletének a neve a halál. A halál. Isten előre beszélt erről, hogy az engedetlenségnek ez lesz az ítélete. A Biblia Isten ítéletét, a halált átoknak is nevezi. Átoknak is nevezi. Pál apostol a Galácia beliekhez írt levelének 3. fejezetében, a 10. versben emlékeztet bennünket arra, hogy megvan írva, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Azt mondja Pál apostol, hogy ítélet alatt van, halál a sorsa mindazoknak, akik nem maradnak meg mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében. A törvény könyve az az Isten akarata. Azt tanítja nekünk, így emlékeztet bennünket a Szentlélek Pál apostolon keresztül, hogyha mi Isten akaratát nem teljesítjük, hanem önmagunkat valósítjuk meg, akkor átok alatt vagyunk. Olyan átok, olyan ítélet alatt, amiből nem tudunk kiszabadulni. Ami működik. És ennek az átoknak, ennek az ítéletnek a meghozója és alkalmazója nem más, mint maga Isten. Ő az a bíró, aki ezt az átkot és ezt az ítéletet az emberre kiszabta, és az emberen végre is hajtja. Átok, ítélet tehát, az örök Isten nélküliség, és mindaz, ami ezzel jár. Isten az ő ítéletét és az ő átkát folyamatosan végrehajtja. Erre emlékeztetett bennünket az ő fia Jézus Krisztus által, aki a János 3.18-ban, nem messze a János 3.16-tól, 2 versnyi távolságra, mit mond el nekünk, és mire tanít meg bennünket? Azt mondja, hogy aki nem hisz, azaz az önmegvalósítást választja Isten akaratának a megvalósítása helyett, így mondja Jézus, immár elkárhozott. Az immár elkárhozott. Az ítélet alatt van, és elrendeződött a sorsa. Annak ellenére, hogy Isten ítéletének a végrehajtása folyamatos, aki nem hisz, immár elkárhozott, Isten mégis rendelt egy végső napot, a nyilvános ítélettételre. Mert Isten ítéletét ma nem látjuk. Akik elmennek közülünk, hogy megálljanak Isten ítélő széke előtt, azok ugyan megteszik ezt, azok a megtörténik fölöttük az ítélet, de mi ezt nem látjuk. Lesz egy nyilvános ítélettétele Istennek, és ezt a nyilvános ítélettételt a Biblia nevezi utolsó napnak is. Amikor Isten egy adott pillanatában a földi történelemnek megjelenik, az ő fia Jézus Krisztus által, föltámadnak a halottak a halottaiból, az élők is ott lesznek, és Isten kihirdeti a végső és megmásíthatatlan ítéletet. A 19. és 20. versekben, amelyeket olvasunk, és amelyek kicsit idegennek tűnnek számunkra, a zsoltáros azért imádkozik, hogy jöjjön el Isten ítéletének ez a napja. Azért imádkozik, hogy Isten hajtsa végre ezt az ítéletet. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek. Azt mondja, bár csak jönne el a te ítéletednek végre az ideje. Ne felejtsük el, hogy a zsoltáros eddig arról beszélt, hogy milyennek látja Istent. És a zsoltár eddigi része, testvéreim, olyan, mint egy hatalmas szerelmi vallomás. De egy olyan szerelmi vallomás ez, ahol a felek tudnak egymásról, de pillanatnyilag nincsenek együtt. Tudnak egymásról, de be kell, hogy következzen még valami, hogy az ő kapcsolatuk kiteljesedjen, vagy mondjuk így, hogy beteljesedjen. A zsoltáros ezért könyörög, hogy jöjjön el az az utolsó nap, az Isten végső ítéletének a napja, amikor ő, aki szereti az Urat, végre beteljesedhet Istennel. Amikor végre elhárul minden akadály az elől, hogy ő ezzel az Istennel lehessen, akiről az előző dolgokat elmondta és megvallotta. Könyörög azért Istenhez, hogy Isten vigye végbe az ítéletét, hárítsa el az akadályt, az elől, hogy ő és az ő mennyei Ura végre találkozhassanak és egyé lehessenek. Arra is megtanít ez a zsoltár bennünket, hogy kik azok, akik el fognak veszni. Kik azok, akiknek Isten végső ítéletében a kapcsolata Istennel be fog teljesedni, és kik azok, akik el fognak veszni. Azt mondja legelőször is a zsoltáros, hogy Isten veszítse el a bűnösöket. Csak ilyen egyszerűen nevezi őket, bűnösöket. Aztán azokról beszél, akik vérontók. És aztán beszél azokról, akik csalárdul beszélnek Istenről, és hazugul mondják ki az ő nevét. Három különböző csoport ez, akikkel kapcsolatban, hadd mondjam azt, bűnösök azok, akik egyszerűen semmibe vették Istent. Sok olyan ember van, testvérek itt a földön, aki nem bánt szúnyogot, legyet, védi a természetet, de Istent semmibe veszi. Isten nem érdekli őt. Úgy csinál, mint a Isten nem lenne. Sokan vannak, akik szép, meg jó, erkölcsös életet élnek, de Isten nem kalkulálják bele az életükbe. A Biblia őróluk mondja azt egészen egyszerűen, hogy bűnös emberek. Lehet, hogy a világ nem emel az ő életük ellen kifogást. Lehet, hogy a világ még díjazza is őket. Lehet, hogy kitüntetések garmada gyarapítja a mellkasukat, de Istennel nem számoltak, és Isten őket nem érdekli. Azt mondja róluk a világ, hogy ők bűnösök. Vannak vérontók is ebben a világban, akik offenzívát nyitnak Isten ellen. Akik nem azt mondják, hogy Isten őket nem érdekli, meg ez az egész egy nagy butaság, hanem akik egészen nyílt offenzívát indítanak Isten ellen, és ez a világban az Isten elleni offenzíva mindig azt jelenti, testvérek, hogy a világ Isten népét kezdi el gyilkolni. Isten ellen nem tud adakozni, nem tud senki fölmenni a világűrbe, mehet le a föld alá, nem fogja ott Isten megtalálni, hogy odaálljon elé és kardozzon vele. Vagy oda küldjön egy atombombát. Istennek viszont van egy népe ebben a világban, és a vérontó emberek azok, akik Isten népét kezdik gyilkolászni. A történelemben nem kell nagyon mélyre menni, hogy újra meg újra lássuk ezt, hogy az Isten népét, az Isten követőit ebben a világban sok vérontó gyalázza és gyötri. Ha csak nagyon tág értelemben beszélünk erről, akkor azt kell mondjuk, hogy a mai világban, még ha nem is szólnak erről a hírek, a legüldözöttebb vallási kisebbség vagy többség a kereszténység. A kereszténység. A keresztjének írtása folyik ma a legintenzívebben itt a földgolyón. Nem más vallásoké, a keresztjének ellen való mindenféle fajta vérontás, hátratétel jóval megelőzi statisztikailag a második helyezetteket. Jóval, összehasonlíthatatlanul nagyobb a szám. Vannak vérontók, akik nyílt offenzívával támadják Isten népét. És vannak azok, akik csalárdul beszélnek Istenről, hazugul mondják ki a nevét. Ezek, testvéreim, nem mások, mint a tévtanítók. Azok a hitetők, akik Istenről többet, kevesebbet, vagy mást állítanak, mint amit ő magáról kijelentett. Mert a tévtanításnak mindig ez a lényeg, hogy az ember vagy többet mond Istenről, olyan dolgokat ken rá Istenre, amiket ő nem mondott magáról, vagy kevesebbet mondunk Istenről, vagy mást mondunk Istenről. Mit mond a Zsoltár? Mit mond Isten? Mit jelent ki? Azt, hogy el fogja veszíteni ezeket. Az ő ítélete által el fogja veszíteni ezeket a bűnösöket, akik ugyan látszólag szép életet éltek a földön, de nem számoltak Istennel, a vérontókat, akik megtámadták Isten népét, és Isten el fogja veszíteni azokat is, akik hamis információkat adtak ennek a világnak őróla. Akik félrevezettek embereket azzal, és azáltal, hogy Istenről nem a kijelentett igazságát adták tovább. Testvéreim, a szerelmes ember mindent megtesz azért, hogy a szerelmét lássa, és hogy a szerelme beteljesedjen. És ha megértettük ennek a Zsoltárnak az első három nagy tételét, ezt a mély szerelmi vallomást, amivel vallott a Zsoltáros Istenről, akkor értsük meg azt, hogy nem tesz a Zsoltáros most semmi rosszat, amikor azért kiállt, hogy Isten hárítson el minden akadályt, hogy ő végre Istennel lehessen, és Istennel beteljesedjék. Majd később, ebben most nem megyek részletesen bele, azt mondja a lélek, meg a gyülekezet, bizony, jövel Uram Jézus. Ezt kiáltjuk mi is a földön. Bizony, jövel Uram Jézus. Várunk Isten országára, várunk a vele való beteljesedésre, de ez azt fogja jelenteni, hogy Isten végrehajtja az ő ítéletét. Áttérünk a 21. és 22. lesz azokkal. Egyé lesz az ő férjéhez, és lesznek ketten egyé. Beteljesülnek. Ez azt jelenti, hogyha Isten nem a gyűlölet annál, hogy valamit nem szeretek. Erősebb a gyűlölet annál, hogy valamit utálok. Amikor azt mondjuk, hogy gyűlölöm, akkor a leghatározottabb elhatárolódásunkat fogalmazzuk meg. De amikor ezt megfogalmazzuk, akkor azt is tudnunk kell, hogy a gyűlölet az nem jelent feltétlen aktivitást. És itt kell a gondolatainkat egy kicsit átkalibrálni. Hogy a gyűlölet nem jelent feltétlen aktivitást, hanem sokszor csak egy alapállást jelent. Egy viszonyt jelent dolgokhoz. Istennek ez az alapállása a bűnnel kapcsolatban. Ahogy mondtam, nem szeretjük ezt hallani, de mégis kell, hogy erről halljunk. Isten semmilyen közösséget nem vállal a bűnnel. Isten nem kacsint össze. Istennél nincs olyan, hogy a bűnt nem vettem észre. Istennél nincs olyan, hogy csak most az egyszer. Isten gyűlöli a bűnt, ami azt jelenti, hogy a leghatározottabban elhatárolódik mindentől, ami az ő törvényének a megszegését jelenti. Azt mondja, hogy megátkozza azt, aki az ő követelését nem teljesíti. A Zsoltáros azt mondja, hogy egy élet Istennel ebben is. Ez mit jelent? Azt jelenti, testvérek, hogy a bűnös világ, amiben a Zsoltáros él, mint erkölcsi környezet, amely a bűnös ember lázadásának a helyszíne, és a bűnös ember lázadásának a módja, az nem lehet a hívő ember számára idilli környezet. Magyarán a bűnös világ, mint erkölcsi környezet, testvérek, a hívő és Isten félő ember számára nem lehet minta és nem lehet követendő sablon. Mert Isten megveti azt, gyűlöli azt, amit ez a világ produkál a maga lázadásában ellene. Isten nem elnézi, nem semleges. Isten nem úgy gondolkozik erről, hogy csinálják csak, amit akarnak. Isten világossá teszi azt, hogy gyűlöli ezt, amit ez a világ ellene tesz. A világ az Isten elleni lázadás gyűjtő fogalma is a Bibliában. Azokat jelenti, akik nem akarják így vagy úgy Isten akaratát tenni, mert nem ismerik el Istent. Ennek a hitnek megfelelően élnek, és ennek a hitnek megfelelően gondolkoznak. Így alkotják meg a világi divatokat, a világi trendeket. Azt mondja nekünk az Úr, hogy ne szeressük és ne azonosuljunk azzal, amit a világ gondol és ahogyan ő cselekszik. Ne szabjátok magatokat ehhez, és ne igazítsátok az életeteket őhozzá. Az 1 János 2.15-ben olvasunk erről, így írja János apostolon keresztül a Szentlélek, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez nem csak egy ajánlás, hogy ne szeressétek a világot, ne kövessétek a világ trendjeit, hogy ne legyen normátok az, ami a világ erkölcsi normája, hanem azt mondja, hogy ha ti ezt szeretitek, akkor nincs meg bennetek az atya szeretete. Hogy értsük ezt? Jézus megmagyarázza nekünk, azt mondja, senki sem szolgálhat két úrnak. Máté 6.24. Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok két úrnak, Istennek és a mammonnak is. Tehát nincs olyan, testvérek, az igaz hívő életébe, hogy egyszerre szeretem Isten is mély szerelemmel, és egyszerre szeretem ezt a világot is mély szerelemmel. Nincs olyan, hogy én megfelelek Istennek, az ő követelése szerint élek, de azért belesimulok a világ trendjeibe is. Miért nincsen? Mert a világ a maga erkölcsében alapvetően az Isten elleni lázadásban van. A világ a maga divatjaival alapvetően az önmegvalósítást hajtja végre. Istennél nincs egyszerre szerelem. Jézus maga mondja ki, nem szolgál senki két úrnak. Az ember ugyanazt gondolja, hogy ez lehetséges, de Jézus azt tanítja nekünk, hogy ilyen nincs. Ettől a hozzáállástól, amit talán remélem, hogy velem együtt sikerült megérteni, testvéreim, elválaszthatatlan Zsoltár befejezésének a hármas felajánlása. Mit mond ezek után a Zsoltáros? Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg a szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Mit mond ez a szerelmes, aki mindenben egy élet az ő urával, és kifejezi azt, hogy nem vitatja az ő urának döntéseit, ítéleteit, sőt, mivel egy élet vele teljesen azonosul azzal, azt mondja, vizsgálj meg engem, próbálj meg engem, és vezess engem. Azaz, a Zsoltáros nem állítja magáról, hogy ő már nem bűnös. Nem azt mondja, hogy itt van a bűnös világ, én meg már nem vagyok az. Azt mondja Istennek, hogy vizsgálj meg engem. Kiteszi magát ennek. Próbálj meg engem. Elmondtam neked egy szerelmi vallomást, ez van az én szívemben, így érzek veled kapcsolatosan, de nem vagyok tökéletes. Szüntelenül újra és újra. Vizsgálj meg engem, és próbálj meg engem, hogy én igazán szeretlek-e téged. És mivel így van, mivel így érez, Isten irányába, azt kéri, vezess engem az örökké valóság útján. Testvérek, a világ keresi az örökké valóság útját, de nem találja, mert az út keskeny. A világ meg széles utakon jár, mert azokat szereti. De az nem az örökké valóság útja. A világ nem találja az örökké valóság útját, mert az a szorongattatások útja. A világ pedig nem szeret szorongani. A világ ki akarja magát teljesíteni. Azt mondja a zsoltáros, hogy mivel szeretlek téged, de nem vagyok hibátlan, vizsgálj meg engem, próbálj meg engem, tisztogass engem, és vezess engem az örökké valóság útján. Vezess engem a te törvényeidnek az útján. Segíts abban, hogy én Jézus Krisztus követője maradhassak, az örökké való értékek követője maradhassak. Összefoglalva, testvéreim, talán úgy érthetjük meg ennek a zsoltárnak ezt a záró egységét, amiről ma szóltam és szólok közöttetek, hogy akik Istent szeretik, csodálják, akik Isten szövetségesei, azoknak a világ erkölcsi rendjével nem lehet azonosulniuk, sőt, mivel Isten ezt a világot a maga erkölcsi rendjében megítéli, az őt követőknek is ezt kell tenni. Az őt követőknek is el kell magukat zárniuk a világ erkölcsi trendjeitől, amelyek ott természetesek, de valójában a mi legnagyobb szerelmünknek, Istennek a legfájdalmasabbak. Ha szeretjük őt, akkor nem fájdalmat okozunk neki, hanem egyé válunk vele, az ő ítéleteit tesszük a magunkévá. Miközben hirdetjük a megtérés szükségességét abban a világban, amely elhajlott Istentől, nagyon fontos, hogy nem szabad világiassá válnunk. Úgy kell itt lennünk ebben a világban, hogy hirdetjük nekik a megtérés fontosságát, az örökké valóság evangéliumát, de nem szabad világiassá válnunk, hanem a mi szerelmes Urunk szerelmében kell megmaradnunk nap, mint nap. És ezért, akik szeretik az Urat, azt gondolom, minden nap kell, hogy kérjék, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Az igaz Isten félő ember szüntelenül így imádkozik. Taníts engem a te ösvényeidre, a te ítéleteidre, hogy úgy szeresselek téged, ahogyan te vagy. És segíts meg engem, hogy mindenhol, ahol az én szívem elhajlana tőled, ott én tudjak nemet mondani. Testvéreim, ha komolyan veszük ezt a zsoltárt és ennek az utolsó tétel egységét, akkor jól meg is vizsgálhatjuk magunkról azt, hogy igaz Isten félelemben járunk-e. Kit szeretünk mi igazán, és mennyire szeretjük az Urat? Meg tudjuk-e vetni, testvéreim, és el tudunk-e határolódni attól, amit a világ nap mint nap fölkínál nekünk? Vagy úgy gondoljuk, hogy nincs ezzel olyan nagy baj. Istennek baja van vele, és ezt nem rejti véka alá. Segítsen meg bennünket az Urunk, hogyha őt szeretjük, tudjunk megmaradni az ő szeretetében, és tudjunk azonosulni az ő érték ítéletével. Amen. Énekeljünk most, testvéreim, fennállva a 265. dicséretünk első és második versét. 265. dicséretünk első és második versét énekeljük. Hagyjad az Úristenre te minden utadat. Elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hadd kérjünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy amikor olyan dolgokat jelentesz ki magadról, amelyeket mi nem szívesen hallunk, sőt, mi több vesszük a bátorságot azt mondani, ezzel nem értünk egyet, akkor végül mégis meghajoljunk azelőtt, amit te mondasz és állítasz magadról. Így kérünk téged arra, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy ezt a mai üzenetedet is befogadhassa a mi szívünk és a magunkévá tegyük. Mi is óhajtunk veled találkozni, és várjuk annak a szerelemnek a beteljesedését, amely a mi szívünkben van a te irányodba. Zsoltárossal együtt kiáltunk azért, hogy bizony jövel. Hajtsd végre a te ítéletedet, és emelj magadhoz bennünket. Egyúttal azt is kérjük tőled, hogy könyörüljél meg ezen a világon, a maga istentelenségében, hogy bárcsak ismernék föl a te kegyelmességednek idejét, és fordulnának te hozzád. Kérünk, Urunk, hogy segíts, hogy erről hadd tudjunk mi szólni, bátorsággal és félelem nélkül, hogy bizony jön a te ítéleted napja, amely elől csak azok menekülnek meg, akik az örökké valóság útján járnak, akik Jézus Krisztust követik, akik neked igazat adnak, és belőled élnek. Úrunk, így légy nekünk segítségül, hogy lehessünk ennek a világnak kovászává, lehessünk sóvá, és adjad, hogy az evangélium tiszta üzenetét mindenféle ferdítés, eltitkolás vagy félremagyarázás nélkül hadd tudjuk újra és újra hirdetni. Tégy erre bennünket alkalmassá, készé, és áld és szenteld meg a mi családi életünket, azt az életet, amit ebben a világban élünk, hogy az lehessen annak fölmutatása, amit te szeretsz, amiben te örömödet leled. Taníts és vezess bennünket így, a te értékrended útján, és segíts bennünket abban megállni. Vizsgálj meg bennünket, és tisztogatva vezess az örökké valóság felé. Amen.